Én is sok szeretettel köszöntelek titeket. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy van-e nektek üdv bizonyosságotok? Van. Hogy gondoljátok a legtöbben, hogy üdvösségünk alapjai mik vajon a Szentírás szerint? Szoktatok-e még bűnt elkövetni? Itt már több válasz érkezik, mint az előbb. Na de hát bűnnel együtt nem lehet üdvözölni, ugye azt mondja a Szentírás. Akkor most miben lehet nekünk reménysünk, vagy lehet az embernek üdv bizonyossága úgy is, hogy esetleg még bűnöket követel? Azért gondolom voltatok már úgy, amikor az isteni kegyelemnek a békéje úgy elöntötte a szíveteket, nem? És azt mondtátok, hogy Uram, hálát adok azért, hogy Krisztus által van üdvösségem, és érzem is ennek a békéjét és örömét. Ugye azért voltatok már így is. Talán nem is egyszer, nem is kétszer. Na de mi van, ha utána megint vétkezik az ember? Meg nem is egyszer, hanem sokszor. Akkor oda az üdv bizonyosság, ugye? Hát, igen, régebben úgy gondoltam, meg volt békességem. Na de hát így, ilyen ember tudna, hogy tudna üdvözíteni az ember, mint én vagyok? Volt már ilyen gondolatotok? Egy ige kapcsán most arról gondolkodnánk, hogy mit mond a Biblia arról, hogy üdvösségünk alapja micsoda? És hogy lehet-e nekem, meg nektek, meg bármely embernek üdv bizonyossága? Milyen alapon lehet az embernek üdv bizonyossága? Az ige pedig, amit felolvasnék ehhez, ez János apostol első levelében található. János apostol első levelében az 5. fejezettől olvasom. A 6. verstől a 13. versig. János apostol első levele, 5. fejezete, 6-tól 13-ig. Így hangzik az ige. Ez az, aki víz és vér által jött. Jézus a Krisztus. Nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel. És a lélek az, amely bizonyságot tesz, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az ige és a Szent Lélek. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön. A lélek, a víz és a vér. És ez a három is egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságot tétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten. És ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Hogyan visz közelebb minket a kérdés megválaszolásához ez a ige szakasz? Gondolkodjunk a felolvasottakon. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus víz és vér által jött. És hogy ő víz és vér által jött, erről a lélek tett bizonyságot. Mert a lélek az igazság. Hogyan jött Jézus vízzel és vérrel? Mit gondoltak? Ez mit jelenthet? Nyilván semmi nem véletlenül van leírva. És ugye az a jó is, hogy minden egyes szót tartalommal lehet megtölteni, meg ennek megvan a veszélye is, hogy minden egyes szót tartalommal lehet megtölteni, mert különböző emberek és különböző egyházak különböző tartalommal töltenek meg bizonyos szavakat, mondatokat, kifejezéseket. Nyilván ugye mindig hagyni kell, hogy az ige önmagát magyarázza, és ne önkényesen vigyünk bele magyarázatokat egy-egy kifejezésbe. Mi az, hogy Jézus víz és vér által jött? Ez mit jelenthet vajon? Vagy nektek, én úgy kérdezem, tehát butaságot nem lehet mondani, ne féljetek ettől. Ti mit gondoltok, amikor ezt olvassátok, hogy Jézus víz és vér által jött, amiről a lélek tesz bizonságot? Számotokra ez mit jelent, Gabi? Víz. Igen. Két jelentős esemény az ő életében. Az első 30 évéről gyakorlatilag semmit nem tudunk, azt a kis pici mozzanatot kivéve, amikor 12 éves korában fölvitték az ünnepre Jeruzsálembe. És amiről viszont elég részletesen tudunk, az utolsó 3,5 éve, az a keresztségével kezdődött, úgy indult, hogy ez a részletes, amiről a Biblia beszél részletesen, az keresztséggel indult. És keresztsége mit jelképezett vajon? Hiszen Keresztül János azt mondta, hogy hát te jössz hozzám, hát nekem kéne általad megkereszteltetnem. Hát én a megtérés keresztségét hirdetem a bűnök bocsánatára. Hát mit keresel te itt, ugye? Kérdezhette volna, és Jézus azt mondta, hogy hagyd, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Jézus keresztsége mit is jelképezett? Mi az, hogy vízzel jött ő közénk? Én úgy gondolom, nyilván, tehát különböző tartalommal lehet megtölteni, hogy ő a teljes közösséget vállalta föl az emberrel. Ő egy lett közülünk. Ő mindenféle tekintetben ugye olyanná kellett, hogy legyen, mint mi, ugye. Mindenestől fogva hasonlónak kellett lenni az emberekhez. És hát ugye szólnak erről igék. Tehát, hogy keresztség ez is volt, hogy ő egy volt az emberek közül. Teljes közösségre lépett az emberrel. Ti veletek is, minden emberrel. Teljes közösséget vállalta föl. Ugyanarra a szintre jött le, mint mi. Teljesen ugyanarra a szintre. És ugye az élete ilyen szempontból példaként állhat előttünk. Az ő élet, amit itt élt a Földön, ugye amire mindenki, mi hivatkozni szoktunk, hát ilyen körülmények között, hát ilyen világban, ilyen korrupt, meg hazug, meg nem tudom, világban nem lehet becsületesen élni, nem lehet megélni ilyen adó kulcsok mellett, hát becsületesen nem lehet. Meg hát ilyen öröksége, hogy apámtól mit örököltem meg, hogy milyen gyarló vagyok, hát így nem lehet Isten törvényében járni. És ugye Jézus azt mondta, hogy de én a teljes közösségre lépek veletek, és tehát az élete, mint egy példaként lehet előttünk. És ugye a vér, az meg mit jelenthet? Az víz által jött, és vízzel és vérrel. A vér az vajon mit jelenthet? Számotokra mit jelent? Halála. Kereszt halála. Ő nem csak azért jött, hogy példaként éljen közöttünk, megmutassa, ugye nem véletlenül mondta, hogy jöjj, kövess engem. Nem véletlenül mondta, hogy amiket, tehát én példát adtam néktek, hogy amiket én cselekszem, ti is azokat cselekedjétek. Ugye mondott ilyeneket Jézus. Ez is hatalmas dolog volt az ő küldetésében, de azt mondja, hogy ezért az óráért jöttem erre a világra, hogy halála pedig a mi életünket jelenti. Hogy mi élhessünk, azért nekik meg kellett halni. Az élete példája kevés ahhoz, hogy mi élhessünk. Ahhoz, hogy mi élhessünk, ahhoz neki meg kellett halni, magára véve a mi bűneinket. Két óriási nagy dolog az ő életében. Mindenestől fogva hasonlatosnak kellett, hogy lennie az atyafiakhoz. Víz által jött, megkeresztelkedett, azt mondja, így illik minden igazságot betöltenünk, nekünk embereknek, én is ember vagyok, emberré lettem. És a vér, a halála, ezért az óráért jött a világra, és az ő vérében van a mi életünk, a mi üdvösségünk. És azt mondja, erről a lélek tesz bizonságot, mert a lélek az igazság. És itt beszél arról, János folytatja tovább, hogy mert hárman vannak, akik bizonságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek, és az a három egy. Hallottatok-e valamit erről a 7. versről? Mit lehet erről tudni?
Három Isten és személy.
Igen, most nem is erre gondoltam. Van-e más fordítású bibliátok otthon, esetleg nem a Károlyi? Ha megnézitek, ez a hetedik vers nincs benne. És legalábbis a második fele, meg a nyolcadiknak az eleje. És a görögben sincs benne, és egyéb más bibliafordításokban sincs benne, sem a katolikusban, sem a református új fordításban, sem a Jehova tanúi fordításában, sem a egyik másban sincs, mert ez egy későbbi betoldás, tehát az eredeti iratokhoz képest egy későbbi betoldás. Erről csak, most ez zárójeles, hogy nyilván nem a lényeget érinti, csak hogy erről nem is akarok különösképpen beszélni, vagy gondolkodni, ez semmelyik másik Bibliában nincs benne, fordításban, és a görögben sincs. Tehát az eredeti görögben így hangzik, mert hárman vannak, akik bizonságot tesznek. A lélek, a víz és a vér. És ez a három egy. Az is sincs benne. A dőlt betűvel is van, a többi az nincs dőlt betűvel. Tehát így hangzik az eredetiben. Mert hárman vannak, akik bizonságot tesznek. A lélek, a víz és a vér. És az a három egy. Tehát itt azt mondja János apostol, azt írja, hogy három dolog tesz ugyanarról bizonságot. Valamiről bizonságot tesznek a lélek, a víz és a vér. Ez a három dolog ugyanarról tesz bizonságot. Ugye visszatér egy kicsit a hatodik vers, hogy Jézus vízzel jött, vérrel, és erről a lélek bizonságot tesz. És itt kicsit felerősíti, kicsit majd mindjárt megvizsgálnánk, azt mondja, hogy hárman vannak, akik bizonságot tesznek. A lélek, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonságtételét, az Isten bizonságtétele nagyobb. Próbáljunk erről egy kicsit gondolkodni, hogy mi lehet az a közös, mi lehet az a dolog, amiről ez a három dolog tesz bizonságot Jézus életében. Ugyanarról az egy dologról van szó, és három dolog is bizonságot tesz erről. A lélek, a víz és a vér. Milyen bizonságtételről szól a Biblia szerint? Nyilván többféle lett, de mi a közös bennük? Mondjuk nézzük a vizet először. Ahogy mondtátok, a víz az ő keresztségére utal. Milyen bizonságtétel hangzott el, amikor ő megkeresztelkedett? Amikor ő megkeresztelkedett, elhangzott egy bizonságtétel. Ez az én szeretett, szerelmes, ugye agapestos, azt hiszem, tehát az isteni szeretet a görögben, és szerelmesnek fordítja Károly. Ez az én szeretett, szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát amikor ő vízzel jött ide közénk, akkor elhangzott egy bizonságtétel az Atya részéről, ami így hangzott, ez, tehát a názáreti Jézus, aki most a Jordánban megkeresztelkedik, ez az én egyetlen egyszülött szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. A víz erről tett bizonságot. A vér, amikor ő meghalt, megint elhangzik egy bizonságtétel római katona szájából. Hogy hangzik? Bizonnyal Isten fia volt ez. Ugyanarról, tehát a víz is, miről tesz bizonságot? A názáreti Jézus az Atya Isten szeretett fia, akiben ő gyönyörködik. A vér az ő halála, akkor is elhangzik egy bizonságtétel, ott már nem a mennyei atya szájából, egy római katona szájából, bizonnyal Isten fia volt ez. És a lélek, csak a születésére utalok, Lukács 1.35. Máriával beszélget az angyal, vagy beszél hozzá, és azt mondja, felelvén az angyal mondta néki, Máriának, a szent lélek száll te rád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért, ami születik is, szentnek mondatik, szentnek hivatik, Isten fiának. Azt mondja, három bizonságtétel van, ez a három bizonságtétel ugyanarról szól. Itt van a Bibliában, le van írva. Azt mondja, hogy hárman tesznek bizonságot. A lélek, a víz és a vér. És ez a három bizonságtétel egy dologról szól. A názáreti Jézus, az az Isten egyetlen, szeretett, egyszülött fia. Ugye nem kell nekünk találgatni, hanem itt a Bibliában, hogy olvassuk, akkor ugyanaz a bizonságtétel. A názáreti Jézus az nem más, mint az Isten által elfogadott, akit ő teljesen elfogad, akiben gyönyörködik, akiben egy hibát nem talál. Elég ez nektek? Én megmondom őszintén, én arra vágynék, hogy nekem a Jóisten azt mondja, hogy ez a kerékgyártó János az én szeretett fiam, akit én elfogadok, és én benne gyönyörködöm. Ti nem erre vágynátok? Mondjuk nem, hogy engem fogadjon el, hanem, hogy titeket. Vagy mind a kettőt, ugye? Köszönöm szépen. Ti nem erre vágynátok? Szerintem mindannyian erre vágynánk. Meg amit kérdeztem, hogy volt már olyan békességes időszak az életetekben, amikor az Isten kegyelmében így megnyugodtatok, hogy de hát érzem az Isten kegyelmét, hogy engem is elfogadott. És tényleg hálás az én szívem, és leteszem minden terhemet, és most olyan könnyű minden, és olyan vidám az élet. Ugye éltetek át ilyet? Na de mi van, hogyha elestek? Meg többször is. Akkor oda minden reménység, oda minden békesség. Akkor megint azt várom, hogy akkor megint odaüljön a hátam mögé a Jóisten, és megint a fülembe súgja, hogy de hát én elfogadlak téged, és szeretlek téged, és gyönyörködöm benned, és üdvözítelek téged. Ugye megint erre várnak, akkor megint megnyugszunk. Egészen addig, amíg megint el nem követünk egy bűnt, ugye? És akkor ez most hol van itt a határ, vagy most akkor mitől függ az én üdvösségem, vagy miben nyugodjak én meg? Mi az én bizonyosságomnak az alapja? Folytatódik egyébként az igen, nézzük csak meg. Tehát ha elfogadjuk az emberek bizonságtételét, az Isten bizonságtétele nagyobb, mert az Isten bizonságtétele az, amelyel bizonságot tett az ő fiáról. Nem rólam, sajnos. Nem kerékgyártó Jánosról tett bizonságot az atya. Noha én ezt várnám. Azt mondja, itt három dolog is megerősíti azt a dolgot, hogy az atya az ő fiát fogadja el. Őt viszont 100%-osan. Abba senkinek kétsége nem lehet, hogy az atya elfogadta a názáreti Jézust, mint egyetlen szeretett egyszülött fiát, akiben gyönyörködik, akit elfogad, akit üdvözít. Ez ebben kétség nem lehet. De gondolom ebben nem is kételkedtetek. Volt, hogy valamikor kételkedtetek? Ugye nem. És ugye nem is számunkra ez a fő kérdés, mert mi nem ezt várnánk, én legalábbis nem ezt várnám. És azt mondja a 10. vers, hogy aki hisz az Isten fiában, bizonságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonságtételben, amellyel bizonságot tett Isten az ő fiáról. Itt már egy kicsit érdekes, próbáljuk meg értelmezni ezt a verset. Tehát aki hisz az Isten fiában, tehát aki elhiszi azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy az atya háromszor is, meg úton, útfélen, számtalan módon bizonságot tett az ő fiáról, hogy őt elfogadja. Aki ebben hisz, annak bizonságtétele van önmagában. Vagy úgy is lehetne fordítani a görögöt, hogy az bírja, az részesül ebben a bizonságtételben, ott ma önmagában ugyanúgy birtokolja ezt a bizonságtételt. Milyen bizonságtételt? Azt, hogy ez az én fiam, akit én elfogadok. Aki nem kételkedik abban, ami az Isten bizonságot tett, azt mondja, aki hisz az Isten fiában, a három bizonságtétel is szól arról, hogy a názáreti Jézus az Isten fia, az rendelkezik ezzel a bizonságtétellel önmagában, ott belül. Azzal a bizonságtétel, hogy ez az én szerelmes fiam. Miért? Hol itt a logika? Olvasjuk csak a 14. verset, 11. azt mondja, hogy ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten. És ez az élet az ő fiában van. A názáreti Jézust elfogadta az atya. Kétségünk ne legyen, három bizonságtétel is megerősíti ezt. De a názáreti Jézust meg nekünk adta az Isten, teljes egészében úgy, ahogy van. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta nekünk. Hogy aki hisz benne, hisz ebben a bizonságtételben, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az én üdvösségemnek az alapja nem az, hogy én mit teszek, vagy mit nem teszek. Az üdvösségem alapja az, amit a názáreti Jézus tett. Amiről az Isten teljesen bizonságot tett, hogy őt maximálisan, 100%-osan elfogadja. És azt mondja, aki hisz ebben a bizonságtételben, az rendelkezik ezzel a bizonságtétellel önmagában ott belül, hogy ez az én fiam, akit én elfogadok. És az, mert örök életet adott nekünk, nekem is, nektek is az Isten. És ez az élet, ez az örök élet az ő fiában van. Olvasom, hogy idézem, a római levelet is, Róma 8.32 azt mondja, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kinek adta? Hogyan adta? Miért adta? Mi az, hogy odaadta az Isten az ő fiát? Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Örökre is teljesen. Azt mondja az ige, hogy amikor már túl vagyunk a földi történelmen, a názáreti Jézus, mint ember fia ül az atya jobbján. Vagy amikor ő mennybe ment. Nem mint Isten ül, úgy, mint földi születése előtt, azt mondja, hogy teljesen emberré lett, és ő teljesen nekünk, embereknek adta, és föltámadás után, mint ember fia képvisel minket a mennyben. Noha nyilván, mint Isten fia, a harmadik isteni személy, vagy második, attól függ, most nem mindegy, hogy sorszámozzuk, de azt mondja, ő teljesen nekünk adta a Biblia szerint. És azt mondja, aki nem hiszi azt, hogy is mondta, 10. vers, aki hisz az Isten fiában, bizonságtétel van önmagában, aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt. Aki nem hiszi el, hogy Jézus Krisztusban nekem, nektek, mindenkinek üdvössége van, az az Istent teszi hazuggá. Elég erős kifejezés, nem? Ír még egy dolgot a Biblia, hogy azt mondja, így is hazuggá tehetjük Istent, ha azt mondom, hogy nekem Krisztusban nincs üdvösségem. Hazuggá teszem az Istent, azt mondja, ilyet ne mondjak, mert az Isten mást mond. De még egy módon hazuggá lehet tenni az Istent, hogyan? A Biblia mit ír? Emlékeztek? Még van egy másik is, hogy ha valamit mondunk, akkor is hazuggá teszik az Isten. Mi az a másik dolog? Emlékeztek rá? Ha nem emlékeztek, akkor egyet lapozzatok vissza. Így van. Az első fejezetnek a vége. 10. vers. 8. olvasom meg a 10. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincs meg mi bennünk. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs meg mi bennünk. És ezt a kettőt most tegyük össze, rakjuk össze. Szóval kétféle módon lehet hazuggá tenni az Istent. Egy. Ha azt mondom, hogy én bűntelen vagyok, ezért engem az Isten üdvözített, azt mondja, ilyen nincs. Ha ezt gondolom, vagy mondom, akkor hazuggá teszem az Istent. Ez azt jelenti, hogy azért üdvözít engem az Isten, mert én betöltem a törvényt, és nincs bennem bűn, és nem vétkeztem. Azt mondja, akkor hazuggá teszem az Istent. Üdvösségem alapja nem az, amit én tettem, vagy éppen nem tettem. Ezt felejtsem el, mert ha így gondolkodom, akkor Isten teszem hazuggá. De ha azt mondom, hogy ó, hát én bűnös ember vagyok, nekem nincs üdvösségem, azt mondja, akkor megint hazuggá teszem az Istent. Mert aki nem hisz az Istennek, aki bizonságot tett az ő fiáról, akit viszont nekünk adott, akkor az Istent hazuggá teszem. Értitek ezt a két dolgot? Az látszólag ellent mond egymásnak, de nem mond ellent egymásnak, hanem arról szól, hogy ingyen ajándékképpen van az üdvösség hitáltal. Ezt hitáltal el lehet fogadni, vagy vissza lehet utasítani. De azt mondja, hogy ha nem hiszem el, hogy örök életet adott nekem az Isten, kerékgyártó Jánosnak, és az az örök élet az ő fiában van, mert az ő fiát nekem adta. Ha ezt nem hiszem el, akkor hazuggá teszem az Istent. Ne legyek hitetlen. De akkor is hazuggá teszem az Istent, ha azt állítom, hogy azért üdvözít az Isten, mert én tettem valamit, valami jót, vagy nem tettem valami rosszat. Bűn nincs meg bennem, és nem vétkeztem, azt akkor megint hazuggá teszem az Istent. Ez jó hír, nem? Ellen White mit ír? Nem is tudom már, hol azt mondja, hogy ne tegyük magunkat a gondolkodásunk középpontjává. Ha mindig azon mérlegelem az Isten kegyelmét, hogy én most milyen állapotban vagyok, meg mit tettem, meg mit nem tettem, meg most mi történik velem, akkor nagyon-nagyon sötét útvesztőben vagyunk, aztán hol örülünk, hol sírunk, hol reménykedünk, hol csüggedünk, össze-vissza mindenféle előfordul, nem? Ezt azért tapasztaltátok ti is. Mert hogyan gondolkodom? Üdvösségem alapja az, hogy én mit teszek, vagy mit nem teszek. A Biblia azt mondja, ezt felejtsd el, mert ha így gondolkodol, hazuggá teszel az Istent. Isten azt mondja, hogy te bűnös vagy, halálra méltó, önmagadban tehetetlen, menthetetlen, embernek lehetetlen jót cselekedni. Azt mondja, és ha, nem, ha is azt mondod, te más akarsz lenni, azt mondja, akkor hazuggá teszel az Istent. De üdvbizonyosságod mégis lehet hitáltal a Jézus Krisztusban, mert akit teljesen elfogadott az Atya, a názareti Jézust, őt teljesen nekünk adta embereknek. Örök életet adott nekünk az Isten. És az az élet az ő fiában van, akit nekünk adott. Ingyen, kegyelemből. A kegyelem az a bűnösökre vonatkozik, nem a... Ugye, gyógyítani a beteget kell, nem az egészségeset. Lehet-e üdv bizonyosságunk? Annak ellenére, hogy azért még vétkezünk. Ugye mit ír szintén János? Azt mondja, hogy fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És hogyha valaki vétkezik, akkor még mindig van szószólunk. Mindig van közbenjárunk, még mindig van megváltunk. Tudhatjuk, hogy ami megváltunk, él. Azt mondja, hogy aki hisz az Isten fiának nevében, mi az ő neve? Hívják majd nevét Jézusnak, ami azt jelenti, hogy, vagy bocsánat, nem azt jelenti, hanem ugye mondja az angyal, hogy Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Azért velünk, mert ő teljesen nekünk adta. Jézusnak a neve az is többek között, hogy Immanuel, velünk az Isten. Azt mondja, hogy ha az ő egyszülött fiát odaadta az Isten, nekünk adta, teljesen nekünk adta, akkor mi módon ne adna vele együtt mindent minékünk? Például az örök életet. Örök életet adott nekünk az Isten, és az élet az ő fiában van. És az Isten velünk van. Ez az ő neve. Azt mint a 13. vers. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében. Nem abban hisztek, hogy ti milyen makulátlan, bűntelen emberek vagytok, és ezért cserébe titeket is az Isten üdvözít. Ti abban hisztek, hogy noha bűnösök vagytok, és vétkeztetek sajnos, azt mondja, az Isten fiában örök életetek van. Mert azt mondja, velünk az Isten, és az Isten az ő fiáról bizonságot tett. 100%-osan biztosak lehetünk abban, hogy a fiát elfogadta az Atya. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Velünk az Isten. Mert nekünk adta az Atya az ő egyszülött fiát. És ő benne, és ő általa van üdvösségünk. Mert ha azt mondjuk, hogy nincs, akkor hazuggá tesszük az Istent. És azt mondja itt, hogy akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A kérdés, hogy itt milyen életről beszél. Fizikai életről, vagy örök életről? Szerintetek melyikről beszél? Örök életről. Igen, én is úgy gondolom, hogy elsősorban arról, hiszen az előző versben is örök életet említett, ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az örök élet, ugye most egy kiegészítés. Akiben nincs meg az Isten fia, az örök élet sincs meg abban. A kérdés ezek után, kiben van meg az Isten fia, és kiben nincs? Most már egy kicsit utalok az 1888-as üzenetre, azon belül is Vagoder egyik bizonságtételére, azon belül is az Örömhír című könyvre, azon belül is egy-két fejezetre, amelyben arról ír, hogy aki él, az azért él, mert az Isten fia ott van benne a Szentlélek által. Akiben nincs az Isten fia a Szentlélek által, azt úgy hívják, hogy halott, nem létezik az az ember. Mennyire lehetünk biztosak abban, hogy rám is vonatkozik az Isten kegyelme, hogy örök életet adott nekem az Isten, és az az élet az ő fiában van. Én ebben mennyire lehetek biztos? A Biblia ideig lemegy, élsz. Ott, nem tudom, hányan olvastátok, én buzdítalak, hogy olvassátok. Erről kell is, meg lehet is gondolkodni, meg vitatkozni, meg beszélgetni. Ott ugye ilyen nagyon-nagyon határozott kifejezések vannak, hogy az, hogy az Isten fia mindenkiben ott van, az egyértelmű, hiszen élünk. Ugye ilyen mondatok vannak benne. Az egy másik dolog, hogy szívetekben lakozzon hitáltal. Az egy másik, az a ideális állapot. De itt megint csak mondom, én így is értelmezem, hogy aki a fiú, azé az élet. Akiben az Isten fia ott van, az él. Nem is kell lapoznunk, ott van a 4:9. Azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Aki él, abban ott van az Isten fia, a Szentlélek által. Mert ha nem lenne, akiben nincs már ott, az azt mondja, az halott ember. És azt mondja, ennyire biztosak lehetünk, és azt mondja, hogy akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Én azt mondom, hogy igen, elsődlegesen örök életet jelent ez az élet, ahogy mondtátok is, de én azt mondom, hogy én belelátom ezt a fizikai életet is ebbe a dologba. És azért azt mondom, ne kételkedjünk abban, hogy nekem is örök életet adott az Isten, és ez az élet az ő fiában van, mert az ő fia által élhetek, Szentlélek által, ugye Jézus van jelen, őt teszi jelenvalóvá, nyilvánvalóvá, őt ülevesz, őt dicsőíti, Szentlélek gyümölcsei, Jézus jellem tulajdonságai. És azt már azt mondom, hogy nincs üdvösségem, akkor Istent hazuggá teszem. De ha azt mondom, hogy ez azért van nekem üdvösségem, mert én bűntelen vagyok és nem vétkeztem, akkor megint hazuggá teszem az Istent. Nem attól van üdvösségem, hogy én bűntelen vagyok, mert ilyen nincs. Attól van üdvösségem, hogy Jézus Krisztus által örök életet adott nekem az Isten. És élek, ti is éltek. És azt mondja, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Hogyan tehetek én arról bizonságot, hogy ezt a hatalmas örömhírt, szerintem ez nagyon nagy örömhír. Én ezt megértettem, elfogadom, elhiszem. Én ezzel azonosulok. Az ember is bizonság. Mi is bizonságot tehetünk. Itt ugye nem erről szól, máshol szól a Biblia arról, azt mondja, Isten bizonságot tett. Háromféle módon is a názareti Jézusról, akit nekünk adott teljesen, örök életet adott nekünk, mindannyiunknak az Isten, az élet az ő fiában van. Ha én ezt elhiszem, akkor örök életem van. Ha nem hiszem el, akkor hazuggá tettem az Istent. Mi is bizonságot tehetünk arról, hogy ezt én örömmel, hálás szívvel elfogadom az Istentől. Hogyan tehetek én erről bizonságot? Én megismertem ezt az óriási örömhírt, én ezzel azonosulok, és én ezt elfogadom, én ezzel közösségre lépek. Hogy az ember hogyan fejezheti ezt ki Isten felé? Mi hogyan tehetünk bizonságot arról? Igen, megértettem, hogy nekem Krisztusban üdvösségem van. Hogyan tehet erről bizonságot az ember? Ti? Én? Életemmel és a keresztséggel. Így van. Olvassuk csak el Róma 6-ot. Azt mondja, hogy Római Levél 6. fejezete, a 3. versétől azt mondja, hogy Róma 6:3. Avagy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára a feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. 11. vers azt mondja, hogy ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. A keresztség is arról szól, hogy nem én vagyok itt a valaki. aki kiérdemlem az üdvösséget, akkor nem kéne megkeresztelkednünk. Aki Jézus azt mondta volna, hogy igazad van, Keresztül János, köszönöm szépen, hogy emlékeztettél, akkor fordulok is vissza. Itt is, hogy azt mondja, hogy nem, ne így gondolkodjunk mi emberek, hogy na, az én érdemeim, úgy itt van az érd, itt jön be az érdem, miket tettem meg, miket nem tettem. Azt mondja, akkor nincs hit által az üdvösség, akkor bizony cselekedetek által van, és ki kell érdemelni. Az, akik megkeresztelkednek hit által, ahogy a Biblia mondja, azok Jézus Krisztus halálába és életébe keresztelkednek meg, aki víz által és vér által jött. Erről a lélek tesz bizonságot. De itt róla van szó, nem rólam. A keresztségre én csak azt fejezem ki, hogy én ezt megismertem, megértettem, és elfogadom örömmel, hálásszívval Isten ingyen kegyelmi ajándékát, az örök életet, ami Krisztusban van. Akik megkeresztelkedtünk, azt nem tudjátok, hogy az Krisztus halálába és feltámadásába keresztelkedünk meg. Nem általam van az üdvösségem, hanem Krisztus által van az üdvösségem, ha én ezt hit által elfogadom. Ha meg nem fogadom el, akkor meg hazuggá teszem az Istent. Aki az Úrral egyesül, egy lélek ővele, írja Pál apostol. Így tudunk egyesülni az Úrral. Nyilván ez egy jelképes cselekedet, de ezt jelképezi ez a cselekedet, hogy mint a házasságkötés, ott is Frigyre lép nő és férfi, egyesülnek, ugye, egy test. Lesznek ketten egy test. Itt is az, aki az Úrral egyesül, megint csak Frigy, keresség, ez mi az Úrral lesz egy test, és hitáltal elfogadja Isten kegyelmi ajándékát, az örök életet Jézus Krisztusban, amit nekünk adott. Tehát én azt kívánom, hogy ne tegyük hazuggá az Istent, és így lehet üdv bizonyosságunk, szerintem, ahogy itt János apostol írja az ő levelében. Ne mondjuk, hogy mi bennünk nincsen bűn, és nem vétkeztünk, mert ez nem igaz. Ha ezt mondjuk, hazuggá teszik az Istent. De miatt ne szomorkodjunk feletté, vagy ne csüggedjünk el úgy, hogy teljesen magunk alatt vagyunk, mert azt mondja, ez sajnos, ezt el kell fogadni. Ezt a Biblia minden emberről írja, és a minden emberben én is benne vagyok. Tehát ne csodálkozzak azon, hogyha ez így van. Ne tegyem hazuggá az Istent. Én bűnös vagyok, és mindannyian. De nem ez az üdvösségem alapja, hogy én már bűntelen vagyok. Hanem az üdvösségem alapja az, hogy Jézus Krisztust nekünk és nekem adta az Isten. Akiben és aki által viszont örök életet nyerhetünk. Itt van az üdvbizonyosságunk alapja. Igen, Krisztusban nekem üdvösségem van. Ez a helyes válasz. És azt mondja, ezt hittel tesszük, elfogadjuk, ezt megpecsételjük, ugye a keresztség is azt mondja, hogy én a Krisztus érdemeire hivatkozva fogadom el az Istentől az örök életet. És nyilván ezután jön, ha ez megvan, ez az alap, ezután jön az a nem tudom hanyadik lépcsőfok, amire mi állandóan koncentrálunk. Milyennek kell nekem lennem? Hú, makulátlannak, szeplő, sömörgöző és nélkülinek számban álnokság nem találtathatik, Isten király székét fedhetetlennek kell lennem, és akkor ez úgy anyonnyom engem, hogy állandóan örömtelen életet élek. Mondja, ez nem az én dolgom, a Biblia legalábbis azt mondja, ez nem a te dolgod. Hanem mit ír a Biblia? Ugye 1 Korintus 3-nak az utolsó verse. Ha mi Isten dicsőségét fedhetetlen arccal szemléljük, ha mi szemléljük az Isten dicsőségét, mi az? Az ő jóságát, az ő kegyelmét, az ő irgalmát, az ő lényét. Jézus Krisztus áldozatát, ha mi szemléljük, azt mondja, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, jóságról jóságra, jellemről jellemre, úgy, mint a lélek által, a Szentlélek által. Ezt csak az Isten tudja bennünk elvégezni, de csak akkor, hogyha én gyönyörködöm ő benne. Ugye a 37. Zsoltár, gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Az én szívem legnagyobb kérése, de jó lenne Krisztusinak lenni. De jó lenne türelmesnek lenni, de jó lenne nem félni, nem bosszankodni, de jó lenne jó cselekedni, ó, de jó lenne. Ez akkor fog menni, azért tanulj meg gyönyörködni az Úrban, az ő kegyelmében, jellemében, jóságában, és akkor miközben ezt teszed, a Szent Lélek majd téged átformál. Nem úgy, hogy te majd leülsz, vagy kigörcsölöd magadból, vagy tréningezel, vagy tornázol, nem tudom, így nem lehet. Tehát az a baj, én úgy látom, magamról beszélek elsősorban, hogy mi egyből a 10. lépcsőfokon akarjuk kezdeni. Mi, nekünk tökéleteseknek kell lenni, hogy mi az Isten szemében elfogadhatók legyünk. A Biblia azt mondja, ilyen nincs. Ezt felejtsük el. Az Isten kegyelme, szeretete az alap, az, hogy nekünk örök életünk van, és az az élet az ő fiában van, akit nekünk adott, ezt higgyük el, mert ha nem, akkor hazuggá teszik az Istent, és ennek örüljünk. Örüljünk. Tegyünk bizonságot, pecsételjük meg, hogy én ezt megismertem, ezt az örömhírt, hogy Krisztus által üdvösségem van, keresztelkedjek meg, aztán egyesüljek az Úrral, így is. Legyek egy lélekű vele. És ezután pedig azt mondja, amiképpen vettétek Krisztust, az Urat, aképpen járjatok ő vele, azt mondja, hogy akkor maradjak meg így, hogy igen, nekem Krisztus által van üdvösségem, nem azáltal, hogy mit teszek meg, mit nem teszek. És miközben én gyönyörködöm az Úrban, szemlélem az ő dicsőségét, jóságát, eközben változtat el engem a Szentlélek. Amit én nem tudok elérni, ugye embernek lehetetlen, de ha én megtanulok gyönyörködni az Úrban, azt mondja, akkor Istennel együtt lehetséges. Azt mondja, nem én fogom megváltoztatni a szívemet, hanem a Bibliát nem mond, hogy változtassam meg a szívemet. Azt mondja, nem tudom megváltoztatni. Azt mondja, Isten cseréli ki az én szívemet. Olyat viszont mond. Kicseréli a külszívemet 20 évre. Ez nem az én munkám. Én gyönyörködöm az Istenben, az ő jóságát, dicsőségét szemlélem minél többet, eközben ő kicseréli. Az ígéret erről szól. És én azt kívánom még egyszer, hogy tényleg ne tegyük hazuggá az Istent, örüljünk annak, hogy Krisztusban és Krisztus által lehet üdv bizonyosságunk. És itt is, ahogy a római levélben, egy kicsit visszatérve a Róma 6-hoz, ott a keresztség kapcsán, ott is azt mondja, hogy harmadik, vagy azt mondja, nem tudjátok, azt mondja, valaki, valamit meg kell ismerni, azt mondja, valamit meg kell tudni. Igen, kell ismeret azért. Azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjünk téged, az egyedül igaz Isten. Mit kell megismernünk? Ezt, amiről beszéltünk, hogy nekünk örök életünk van az Isten fiában, ő általa. Azt mondja, nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtetek, Jézusba keresztelkedtetek meg. Az őre való tekintette, az ő érdemeit veszi figyelembe az Atya, nem a tiéteket. Ő vele együtt haltok meg, és ő vele együtt támadtak fel. Krisztus nélkül semmi nincsen, de ő benne viszont minden van. Azt mondja, hogy meg kell ismerni, meg kell tudni. Egy. Aztán azt is mondja, hogy igen, 9. versben is mondja, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt, igen, 11. vers, azt mondja, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Azt mondja, hogy ezentúl meg így kell gondolkodni. Igen, ez a mi részünk. Hogy megismerjük, nyilván ezt is az Isten munka, hogy megismerhessük ezt az óriási nagy evangéliumot. Nem tudjátok? Ismerjétek meg, tudjátok meg. És hogyha megismertük, megtudtuk, azt mondja, akkor meg ezentúl végig gondolkodjunk így. Amiképpen vettétek Krisztust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Örömmel, hitben, szeretetben, és úgy gondolkodva, hogy ahogy Ellen White mondja, hogy ne tegyétek magatokat gondolataitok középpontjává. Krisztusban van nekünk minden áldás elrejtve, nem önmagunkban, nem önmagunkban. Kívánom, hogy örüljünk a jó hírnek, és tényleg, ha esetleg valaki még rákérdezne erre, hogy van-e üdvbizonyosságotok, akkor hittel tudjatok erre válaszolni, hogy igen. Ugye itt megint csak szoktam erről beszélni, hogy nem mindegy, hogy miről, hogyan gondolkodom. Én meg tudok változni, szerintetek? Én nem tudok megváltozni. Ez a pontos válasz. Én nem tudok megváltozni. Krisztus engem meg tud változtatni? Erre meg az a helyes válasz, hogy igen, Krisztus engem meg tud változtatni. Én tudok üdvözülni? Nem, én nem tudok üdvözülni. Krisztus tud engem üdvözíteni? Igen. Tehát azt mindig ne magamból induljak ki. Ha magamból indulok ki, akkor semmi eredménye nem lesz. Isten a középpont, Krisztus a középpont, ő belőle induljak ki mindig. Az ígéretek nem arról szólnak, hogy majd emberi erőfeszítések által feltornázom magam a mennyekig. Az ígéret arról szól, hogy Isten velünk. És ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Kívánom, hogy valóban tudja kimunkálni bennünk a jó Isten a krisztusi képmást, de ez az ő munkája, tényleg ez az ő érdeme, az ő dicsősége, És így valóban ugye így látja meg a világ, hogy mi tényleg elhittük az Isten szavát. Ugye amikor úgy szeretjük majd egymást meg, amiről szólt a szombatiskola is, hogy mindenkit tisztelünk, és mindenkit úgy viszonyunk, azt mondja, ekkor ez lesz az igazi bizonyságtól, hogy ezek tényleg elhitték azt, amit az Isten mondott, és tényleg megélik hittel. De ez már az ő munkája, amit bennünk ki tudott munkálni. Kívánom, hogy ezt tényleg minél hamarabb tudja kimunkálni bennünk a Jóisten. Amen. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük, hogy elévőhetünk. Köszönjük, hogy bizonságot tettél a te fiadról. Víz által, vér által, lélek által, és megbizonyítottad nekünk azt, hogy őt, Jézus Krisztust valóban elfogadod. Egyetlen egyszülött fiadban gyönyörködsz mindenféle tekintetben. És köszönjük neked, hogy ha mi ezt elhisszük, ezt a bizonságtételt, akkor mi bírjuk ezt a bizonságtételt önmagunkban is, hiszen ezt a valakit a názareti Jézus teljesen nekünk adtad, és nekem adtad. Segíts Istenünk elfogadni ezt a legeslegnagyobb ajándékot, ahogy Pál apostol mondja, hogy Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Segíts, hogy ne tegyünk téged hazuggá azáltal, hogy ezt nem hisszük el és nem fogadjuk el. És segíts, hogy úgy sem tegyünk téged hazuggá, hogy azt mondjuk, hogy mi bennünk nincsen már bűn, és mi nem vétkeztünk, vagy hogy a mi érdemeink alapján jár nekünk az üdvösség. Segíts nekünk hitben járni, örömmel, örömben járni, ahogy Pál apostol is írja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, segíts nekünk, hogy ez az evangélium örömmel töltse be a mi életünket, a mi szívünket is. Valóban alázatosan és hálás szívvel tudjunk bizonságot tenni a Jézus Krisztusban való üdvösségünkről. Nem úgy, hogy magunkról gondolunk többet a keleténél, hanem úgy, hogy elfogadjuk a te ajándékodat Jézus Krisztusban. Köszönjük néked, hogy ezt hihetjük, ezt munkálod. Köszönjük a te ígéret, amely által ezt világossá teszed. Segíts nekünk hinni a te fiadnak a nevében, hiszen ezt mondtad, hogy velünk az Isten Krisztusban, és ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Segíts így megélni hittel a te ígédnek az igazságait, és így bizonságot tenni szavainkkal és életünkkel is te rólad. Köszönjük, hogy meghallgatsz, az ő nevében, Jézus nevében jöttünk elé, atyánk. Amen. Amen.